Isten igéjét Joel próféta könyvéből olvasom, az első fejezet első 12 versét. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuél fiához szólt. Halljátok meg ezt, ti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyesmi a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ébredjetek föl, ti részegek, és sírjatok. Jajgassatok mindnyájan, ti iszákosok, mert szátok elől elvették az édesbort. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsem. Fogai oroszlánfogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Kesereg, mint a szűz, aki a vőlegényét gyászolja. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában. Gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, elapadt a must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a szőlőművesek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. A mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Joel könyve bevezetőjében az amerikai lelkipásztor és teológus Eugene Peterson a következőt írja. Amikor csapás ér bennünket, nagy tétje lesz annak, hogyan értsük Istent. Váratlan betegség vagy halál, nemzeti katasztrófa, társadalmi széthullás, személyes veszteség, járvány vagy árvíz vagy szárazság pusztítása, mindannyiunkból, akik évekig nem is gondoltunk Istenre, rögtönzött teológust farag. Ilyeneket hallunk, Isten eltűnt, Isten haragszik, Isten csak a kiváltságosokkal törődik, és én nem vagyok az, Isten erőtlen, Isten valami régi dolog miatt haragszik, és most mi fizetünk érte. A próféta feladata, hogy a katasztrófák idején előálljon, és világossá tegye, kicsoda Isten, és mit cselekszik. Ha a próféta hűséges és igaz, a csapás olyan eszközzé lesz, amely eloldja a nép életét bűneitől, és szabaddá teszi őket Isten számára. Joel arra használja a jelen eseményt, hogy általa a népet annak felismerésére hívja, hogy egyetlen nap sem volt az életünkben, amikor nem Istennel volt dolgunk. Mindig Istennel van dolgunk. Ahogy hallottuk Joel prófétának a szavait az első fejezet első részéből, és Joelt fogjuk sorba venni a következő hetekben, a Bibliát olvasóknak ismerős a nyelvezet, nem idegen ez a hang. Igen, ez az ószövetségi próféták hangja. És mivel mi keresztények hiszük és valljuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, a teljes szentírás Isten szava, tudjuk, hogy az ilyen részeket sem tehetjük félre. És ezért újra és újra megpróbáljuk az időben, térben, kulturálisan tőlünk igen távoli szavakat megérteni, értelmezni, valahogy elhelyezni a mi világunkban, a mi modern, békés, kiegyensúlyozott életünkben. Korábban legalábbis ez lett volna a feladatunk. Ma is ez a feladatunk csak ijesztően közvetlen és konkrét, ez a textusa koronavírus járvány fényében. Mert vagy egyetértünk Eugene Petersonnal, és akkor nem tehetünk mást, mint hogy megszokott életünk a járvány által okozott rendkívüli kisiklását és felborulását megvizsgáljuk a próféta üzenete fényében, és így ez a textus hihetetlenül közelivé és konkréttá válik, hát vagy pedig valahogy magyarázzuk ezt a bibliai szakaszt, és valamit kihozunk belőle. Én annál maradok, hogy a koronavírusban is Istennel van dolgunk, és ha már ezt a szakaszt kaptuk erre a mai vasárnapra, akkor nézzük meg, hogy mit akar Isten, hogy meghalljunk ebből. Mi az ő üzenete? Az igét négy gondolat mentén szeretném kifejteni. Az első a helyzet, a második a válaszaink, a harmadik egy teológiai probléma, a negyedik pedig a gyümölcs. A helyzet. A helyzet igen súlyos, annyira, hogy a próféta ezzel kezdi, halljátok meg ezt a vének, figyeljen az ország minden lakója, történt-e ilyesmi a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el a fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak. Berekiált, Jóel, berekiált a csapással sújtott társadalomba. Halljátok ezt meg, figyeljetek! A vezetőket szólítja, a véneket először is. Észrevettétek, hogy ami most zajlik, ilyen még sohasem történt? Felfogtátok, hogy ez az, amit majd el fogtok mondani a gyerekeiteknek, meg ők is az ő gyerekeiknek, és ennek így is kell lennie? Persze mondhatod, és igaz is, hogy hát nincs olyan katasztrófa, amelyre igaz lenne, hogy ilyen még sem a mi, sem az őseink időben nem történt volna, a sáskajárás sem olyan volt ott Jóel idejében, de értsük jól, vannak időszakok, vannak események, amelyek csak így ragadhatók meg helyesen, a maguk súlya szerint. Halljátok, figyeljetek, nem volt még ilyen. Ha meg akarjátok érteni, hogy mi zajlik, így kell látnatok. És ezután a próféta körülírja a helyzetet. Három lépésben áll előttünk, ahogy kibomlik ez a helyzet. Ez a három lépés az invázió, a gazdasági összeomlás és az elhagyatottság. Kicsiny, de pusztító ellenség árasztotta el az országot. Egészen kicsiny, annyira, hogy egyszer magában teljesen ártalmatlan. Ha kevesen vannak, kezelhetők. De ha megszaporodnak, elindulnak, akkor mindenen áthatolnak, és nyomukban romlás jár. Egy kicsi kis valami, de így beszél róla Jóel, fogai oroszlán fogak úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Aki találkozik vele, ismeri az erejét. Ez a sok pici valami hatalmas néppé áll össze, amely lerohanja az országot. Ezt mondja a próféta, egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Igen, a sáskák. Sáska járás, amely váratlanul egyszer csak valahol elindul, és ha elindult, határokon, kontinenseken zúdul végig, megállíthatatlanul. Egyik hullám a másik után. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ahol itt a magyar Biblia különféle rovarokat említott, más fordítások különféle sáskafajokat neveznek meg. Jóel azt érzékelteti, hogy amikor átvonult az első raj, nyomában pusztulás járt, de van, ami megmaradt. De nem lehetett mégsem fellélegzés, mert jött egy újabb hullám. Újabb pusztulás, valami megmaradt, és jött egy újabb hullám. Ez az invázió. Aztán ezek a sáskák felfalják a termést. Így adja Jóel elénk, elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta ágai fehérlenek. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, elpusztult a gabona, elapadt a must, odaredt az olaj. Majd ha előbbre tekintünk egy kicsit a könyvben, meg az első fejezet végén beszél arról, hogy mi következik ebből. Hogyan gyűrűzik ez tovább? Azt mondja, hogy nyögnek az állatok, kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a júnyájok is sínylődnek. Ezt ma úgy fogalmazzuk meg, hogy tönkrement a gazdaság. Elpusztul a termés, nincs mit tenni a parasztoknak, a szőlőműveseknek, nincs munka, a pásztoroknak sem. Az invázió nyomában gazdasági összeomlás jár. És végül sivár, puszta, elhagyatott lesz az ország. Ennek a mai szakaszból két mozzanatát emelem ki. Az egyik az úrházával kapcsolatos. Megszűnt az étel és italáldozat az úrházában, gyászolnak a papok az úrnak szolgái. Majd a folytatásban ezt olvassuk, szemünk láttára veszed ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából. Az Isten háza kiüresedésének van egy Jóel korához köthető történeti magyarázata, amikor elvész a termény, akkor abból nem jut az Úr házába, ahol Izrael rendje szerint bemutatják az ételáldozatot, az italáldozatot, és amely ezzel együtt a hálának, Isten magasztalásának az eseménye. Megszűnik az élet a templomban, megszűnik az étel és italáldozat, megszűnnek az ünnepek. Ebben az értelemben ez nem a mi helyzetünk. De bezárhatjuk-e úgy a füleinket, sőt a szívünket, hogy ebben az amúgy is kísértetiesen közeli leírásban, amikor egy kicsiny élőlény letarolja az életet, nem engedjük közel a szívünkhöz, a képzeletünkhöz Istennek a szavát? Megtehetjük-e, hogy amikor ez az ige ilyen konkrétan lefesti azt, ahogy megszűntek számunkra is az élő, személyes istentiszteletek, mi azt mondjuk, hogy hát ez nem a Szentlélek hangja közvetlenül nekünk itt és most. A másik mozzanat, ami a pusztulás képeit hozza, az is fenyegetően valós, és figyeljetek, hogy hogy fogalmaz a próféta, hogy érzékeltesse ezt velünk. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt, a mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Elementáris erővel láttatja a valóságot, ahogy a gyümölcs leszáradt és lehullott a fáról, ahogy a gazdaság összeszorult és elerőtlenedett, úgy hervadt le a mosoly, az öröm az emberek arcáról. Szorongás és depresszió jár a csapás nyomában. Halljátok meg ezt, ti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyesmi időtökben vagy őseitek idejében? Mit jelent meghallani ezt az üzenetet? Honnan tudjuk, hogy halljuk-e? A kérdés azon dől el, hogy hogyan, mit kezdünk az eseményekkel, hogyan értelmezzük azt a magunk számára. A próféta ahhoz ragaszkodik, hogy Istennel van dolgunk. És hogy hogyan vezet ennek a valóságába? Nézzük meg, hogyan hívja Isten népét Isten elé ebben a helyzetben. A válaszok. Eugene Petersont idézem újra. Jóel textusa egy rettenetes sáskajárás volt, amely elpusztította Izraelben a termést, és ennek következtében súlyos mezőgazdasági csapás érte az országot. A próféta pusztító katonai invázióhoz hasonlította ezt. Ugyanakkor bármilyen más csapást is hasonlóan értelmezett volna. Kivetítette azt egy hatalmas képernyőre, és arra használta, hogy Isten valóságát állítsa népe életének középpontjába. A próféta a maga eszközeivel, az ige hirdetésével, ami képi, ami láttat, megragadja a hallgatóknak a képzeletét, és azt mondja, hogy nézzetek rá arra a helyzetre, amiben vagytok, másképp, mint eddig, kivetíti a helyzetet hatalmas képernyőre, és ott a közepébe belállítja Istent. Mert hogy ti elfeledkeztetek arról, hogy Istennel van dolgotok. Csak ez azért nem könnyű erre válaszolni, mert Isten elől menekülünk. Zsigerileg menekülünk. És ezért Joel két felhívással fordul hozzánk is, már itt, ennek a könyvnek az első verseiben. Ébredjetek fel, ti részegek, és sírjatok. Jajgassatok minnyájan, ti iszákosok, mert szátok elől elvették az édes bort. A szakasz központi felszólításában ez a kettős imperatívus áll. Ébredjetek, sírjatok. Ébredjetek fel, ti részegek. Úgy is fordíthatnánk, vagy úgy is hallhatjuk, hogy nézzetek már végre szembe a valósággal. És nem arra kell gondolnunk, hogy itt a proféta alkoholistákat szólít meg, sokkal inkább arról van szó, hogy a borivás vagy a részegség itt csak jelképezi azt az óvatlan, felelőtlen, nem veszek róla tudomást, nem érdekel ez engem típusú hozzáállást, amivel ellenállunk annak, hogy kizökkent, felborult az életünk. Tudjuk, látjuk, halljuk, persze, de minden értelmes meggondolásunk és tapasztalatunk ellenére van valami nagyon mélyen, az ember lelke mélyén, ami tiltakozik, ami vonakodik, ami nem akar szembenézni, ami menekülő útvonalokat keres, amely tagadja a valóságot, és ennek csak az egyik formája a vírusszkepticizmus. Aki megteheti, inkább egzotikus utakra megy, aki nem, a sorozatokba menekül, és amíg lehet, azzal átadjuk magunkat, hogy a baj az van, de messze van. Mert egyrészt igaz, hogy a háború frontvonala jelenleg a kórházakban zajlik, ami a legtöbbünk elől, akik nem kerülünk oda, el van zárva. Másrészt meg talán nem harapott meg a vírus súlyos betegség, vagy ismerősünk halála révén. Értitek, iszonyú erővel hárít az emberi lélek, mindannyiunké, keresztényeké, ugyanúgy, mint nem keresztényeké. Megpróbálunk úgy tenni, mintha valahol elkerülhetne bennünket az invázió és annak következménye. És ezért nem tehet mást a proféta, mint hogy fel akar ébreszteni. Ébredj fel a valóságra. Isten népe, nem folytathatjátok így tovább, mondja Joel. A felébredés pedig a valóság elismerésével és az arra adott adekvát válaszsal kell, hogy járjon. És ezért mondja, és sírjatok, mert ez az egyetlen adekvát válasz. Jajgassatok mindnyájan, mondja itt. De ez a második felszólítás visszatérően hangzik már ebben a felolvasott szakaszban is többször, de később is Joel könyvében, az első két fejezetben. A 8. versben a népet szólítja meg. Keseregj, mint a szűz, aki vőlegényét gyászolja. Mintha ezt mondaná, látjátok, hogy mi minden lett az invázió martalékává? És ti továbbra sem néznétek szembe sok-sok ember nyomorúságával, küzdelmeivel, veszteségeivel, csak mert teket nem úgy érintett? És az egész népet megszólítja. Át tudjátok élni, hogy milyen az, amikor a szerelmes, aki olyan régóta és olyan örömmel készült arra, hogy végül egybe kelljen a vőlegényével, elveszíti őt? Megszólítja a papokat. Ez már a 13. vers, jövő vasárnap lesz előttünk, de csak hadd utaljak rá röviden. Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti papok. Valamint a 11. versben, amit jobb felszólító módban fordítani, szomorkodjatok, ti parasztok, és jajgassatok, ti szőlőművesek. Értitek, ezen a ponton találkozik a valóság, ami körbevesz, az igazi lényünkkel, amely menekülne ettől a valóságtól. Nagyon gyakran bírálják a keresztényeket, hogy Isten csak arra van nekünk, hogy elmeneküljünk a valóságból egy álomvilágba. Nagyon sokszor az a bírálat a kereszténységgel szemben, vagy velünk szemben, hogy hát ez csak egy ilyen menekülő útvonal az embereknek, akik gyengék. A proféták hite azonban, a bibliai hit, nézzétek meg, ennek az ellenkezőjét mutatja. Az egész világ menekül a valóságtól. Túlzok. És ő azt mondja, mivel minden eseményben Istennel van dolgunk, ezért nézzünk szembe, és ezért szembe is nézhetünk a valósággal. Lehet, hogy neked nem nehéz annyira valamiért ez a mostani helyzet, de tudatosan keresd, hogyha kemény és közömbös is a szíved, hogy megrendüljön. Tudatosan akard meghallani, amit a próféta mond, hogy sírjatok, hogy jajgassatok. Ha látod, hogy hogyan tagadja a valóságot a szíved, könyörögj az Úrnak, ez Isten népének a dolga egy ilyen időszakban. Add nekünk, Uránk, most azokat a könnyeket, azt a gyászt, azt a sírást, amelyre te szólítasz. De mik ezek a könnyek? És harmadszor itt jelenik meg egy teológiai probléma. Nagyon érdekes, hogy ebben a szakaszban nem hallunk arról, hogy milyen gyászról, milyen jajgatásról, milyen könnyekről van szó. Természetesen nem kell sokat gondolkodni, aki közel engedi magához a pusztulást, mások fájdalmát, Isten házának az üres voltát, a sír saját és népe közössége veszteségei felett. A felszólítás tehát hívhat erre is, hogy ismerjétek el a veszteséget, adjátok meg magatokat az együttérzés könnyeinek, és nem is mondom, hogy ez itt nem jelenik meg, mégis valami mást kell látnunk. Ezt csak akkor tudjuk megérteni, hogy egy kicsit előre tekintünk Jóel könyvében, mert akkor lesz világos, hogy milyen könnyekről beszél már itt a próféta. És az egész könyvnek egy fordulópontja ebben a négy fejezetben, egy kulcsfontosságú része, a második fejezetben a következő versek. És ahhoz, hogy ezt a mostanit jól értsük, itt ezt meg kell hallanunk. Ott ezt mondja a próféta, még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek az Úrnak. A könnyek tehát a bűnbánat könnyei kell, hogy legyenek. Hiszen a csapás az Úr ítélete a népén. Ő hozta fel a mindent elborító és letaroló sereget. Az ő döntése nyomán lett pusztává az ország, mert úgy tűnik, hogy megfeledkeztek róla, és nincs más út, hogy visszataláljanak Istenhez, az élethez. Izrael számára ez teljesen világos volt, hogy az Úrral való szövetségben élve, az Úrral való szövetségben leírva, kimondva, hogy mi történik akkor, ha hűtlen lesz Istenhez. Pontosan ezt mondja meg előre a próféta Mózes. És a probléma nekünk itt jelentkezik, a teológiai probléma, hogy na de beszélhetünk-e mi ma Isten ítéletéről? Értelmezhetjük-e valahogy így a járványt, ha már ezt a szakaszt olvassuk ma, és itt ülünk a járvány közepében, és ennyire sok mindenben, ennyire plasztikusan írja le azt, ami körülöttünk zajlik. Vannak, akik számára ez az olvasat, és így Jóel próféta olvasata azért befogadhatatlan, mert nem képesek egy szerető Isten képét, vagy egy szerető Istenről szóló tanítást, hírt összebékíteni egy olyan Istennel, aki mégiscsak megítéli a bűnt. Hiszen ha újra és újra azt hallják, hogy Isten szeretet, hiszen ez a Biblia szíve, egyik szíve, hogy Isten szeretet, akkor nem tudjuk összerakni, és tényleg nem, nagyon nehezen összerakható, hogy akkor hogy ítélhetne meg egy egész társadalmat? És ez a kérdés, ez óriási erővel vetődik fel a mi világunkban, ahol az elfogadás, a, a másképpen gondolkodók, másképpen élők elfogadása egy feltétlen parancs. És akkor ki nem mondva is ott van bennünk, hogy Isten nem fogadja el a népének ezt a másságát, vagy... És ráadásul Jóel könyvében az is érdekes, ez csak egy ilyen apró megjegyzés, de hogy ebben a könyvben a proféták majdnem mindig néven nevezik a Izraelnek a bűneit, hogy miért van a csapás, és ebben a könyvben nem olvasunk konkrétan arról, hogy mi is az, ami miatt Isten ezt elhozta. És mégis azoknak, akiknek ez a problémája van, hogy hogyan fogadhatom ezt így el, nekik hadd hangsúlyozzam azt, amit éppen idéztünk, hogy mi miközben azt mondja, hogy böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot, és a könnyek, a sírás és a jajgatás a bűnbánat feletti fájdalomból fakadjanak, utána éppen ezt idéztük Istenről, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. A proféta Isten ítélete nyomán bűnbánatra hív, de ezt Isten szerető, irgalmas, atyai voltára nézve teszi. És Jóel könyvének a második része aztán majd Istennek erről a helyreállító, szabadító munkájáról fog beszélni. Izraelnek, Isten népének nem volt kérdés, hogy ők azért tartoznak Istenhez, mert Isten kegyelmes, és irgalmas, és hosszútűrő, és hogy mindig megtartotta őket, befogadta őket a maga szövetségébe. És hogy ez egyszerre igaz, hogy közben, amikor ők hűtlenek, és gonoszságban élnek, és Isten ellen fordulnak, és egymás ellen fordulnak, és eltávolodnak az Istennek kedves élettől, akkor Isten épp azért fogja megítélni őket, hogy visszatérjenek. Keresztények viszont máshonnan, más oldalról akadnak el, ők éppen a kegyelem oldaláról érkezve. Nekik azért nehéz erről beszélni, hogy lehet itt Isten ítélete Isten népén, mert mi azt valljuk, hogy Isten Jézus Krisztus értünk való kereszt halála által, ahol Jézus az egész emberi nemzetség bűn ellen való isteni ítéletet és haragot önmagában, testestül, lelkestül elhordozta, akkor ha Isten minden ítélete ott volt Krisztuson, akkor hogy beszélhetnénk ma még Isten ítéletéről? Vagy egy másik bibliai képpel, ha Isten Jézus Krisztus által egyszer és mindenkorra megbékélt, kiengesztelődött ezzel a világgal, hogyan lehetne ítélet Krisztus után? És ha mi így olvassuk ma a prófétát, az Ószövetséget, akkor nem jelenti azt, hogy zárójelbe tettük, hogy Isten minden ítéletet Krisztusra vetett? Vagy egészen személyesen egy keresztény embernek, ez így jelenik meg ez a dilemma. Ha elfogadnám, hogy a járványt Isten ítéletének tartom, és ebben azt is, ami az én személyes veszteségem, fájdalmam, nyomorúságom ebben, akkor nem inog meg bennem az evangélium hatalmas és csodálatos ajándéka, amely szerint tudom, hogy Isten minden vétkemet eltörölte, sőt, bizonyos lehetek abban, hogy a bocsánata még a jövőben is elérhető lesz a számomra. Különösen akik még így az első lépéseket teszitek Krisztus követésének az útján, és így felragyogott számotokra, hogy milyen kegyelmes és szerető az Isten, hogy tényleg mindent megbocsátott, amit elszúrtunk az életünkben, és elkezd helyreállítani. Hogy beszélhetünk akkor ítéletről? Akkor lehet, hogy mégse bűntudatom kell legyen, amikor valami veszteségem van most, akár a munkám, anyagiak, akár az egészségem egy része, akár gyászt kell megélnem, akkor mégse vagyok biztonságban Istennél, mert ő akkor mégis ítél, vagy hogy van ez? Ez a teológiai probléma, ha így olvassuk Jóel könyvét, ahogy meggyőződésem szerint olvasni kell. Mi a válasz? A válasz újra, amit az előbb mondtam, mindannyian, akár hívők, akár keresők, akár nem keresztények vagyunk, meg kell, hogy halljuk. Isten irgalmas, szerető, aki az egész világot a szívén hordozza. és megbékélt ezzel a világgal Jézus Krisztusban. Minden egyes embert és minden egyes szenvedőt a szívén hordoz. De ugyanakkor, amint számos nem keresztény értelmezés is hallatja hangját, van valami, ami kifordult ebben a világban, és aminek meg kellene állnia. És mi hisszük, hitvallásunk a heidelbergi K.T. szavaival, hogy idézem, a mennyet és a földet, minden teremtménnyel együtt Isten szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Az aszály, a terméketlen idők, a betegség, a szegénység, a jelen helyzet ennek a fényében nem véletlen, hanem az ő atyai kezéből jön. És ezt világítja meg a zsidókhoz írt levél gondolata, akkor ezt olvastuk, szenvedjétek el a fenyítést. Fenyítés. Hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. A teológiai problémára a válasz. Úgy tekinthetjük Isten ítéletének, Jóel igehirdetésének világosságában a járványt, hogy egy olyan szerető és könyörületes atyát látunk mögötte, aki ezzel formál, fenyít, nevel bennünket, hogy az ő szentségében részesedjünk. Nem arról van tehát szó, hogy kiestünk az ő szeretetéből, hanem arról, hogy szükségünk van arra, a proféta képével és szavaival élve újra, a nagy képernyőre belépjen Isten, és őt lássuk. A gyümölcs, végezetül a gyümölcs, ha felébredünk, és nem menekülünk a valóság elől, az ez, hogy tudjuk, hogy akármi történik, az Isten kezéből érkezett és érkezik. Hogy elkezdjük megtanulni azt, hogy amikor kizökken az életünk, amikor felborul az életünk, és a mi generációnk ezt nem ismerte eddig, nagyszüleink generációja, igen, akkor azt a kizökkenést, felborulást össze kell kötnünk Istennel, mert mindig Istennel van dolgunk. És mivel megfeledkezünk arról, hogy Istennel van dolgunk, mindig ki kell, hogy zökkenjen az életünk, hogy ez megtörténjen. Három gyümölcs röviden, ha életünket hűségesen Isten felé fordítjuk. Egy, igaz önismeret. Eugene Peterson írja, bizonyos értelemben igaz, hogy a katasztrófa soha nem hoz újat az életünkben. Egyszerűen csak leleplezi azt a morális vagy spirituális valóságot, amely korábban is ott volt, de a mindennapok rutinja, az önmagunkkal való elfoglaltság a dolgok megszokott rendje mögé volt rejtve. Feltárulnak a nem szeretem valóságok, ha beleengedjük magunkat, hogy ez valóban Istentől van, és kérjük a bűnbánatnak a kegyelmét és az ajándékát, hogy adja meg nekünk a sírást. Feltárulnak a nem szeretem valóságaink, de ezek a könyörületes és szerető Isten kerjeibe hajtanak bennünket. Megpróbáltatik Isten iránti hűségünk. Fény derül, hogy valójában mi az igazi reménységünk. Fény derül arra, hogy melyek az igazi ragaszkodásaink. Fény derül arra, hogy miben találjuk az igazi örömünket és gyönyörűségünket, amikor Isten lehántja ezeket rólunk, hogy meglássuk magunkat, és mindez bűnbánatra és Istenhez fordulásra hív. Micsoda nagy ajándék. Másodszor, egészen konkrétan most ebben az időszakban, amikor Mindannyiunknak elege van már abból, hogy újra itt a tavasz, újra bezártság van. A józansággal együtt jobban el tudjuk fogadni a korlátozásokat, mert Isten kezéből fogadjuk. Még ha személyesen nehezek is. Ha Isten van mindebben, ha a rossz által is jót készít, akkor ezzel a hittel és reménységgel próbáljuk magunkhoz ölelni azt, ami megváltozott. Illetve annak a hiányát, amit elveszítettünk. És hiszük, hogy Isten ezen keresztül az ő népének is új utakat nyit meg, amelyek ő hozzá vezetnek, és amelyekből áldások születnek másoknak is. Egyfajta csendes alázat és csendes elfogadás születik, ha Isten kezéből vesszük azt, ami történik. És harmadszor, ha Isten ítéletét fenyítés, nevelés értelmében látjuk a helyzetünkben, akkor éppen, hogy nem ítélkező, hanem együttérző emberek és együttérző közösség leszünk. Mert egy azon ítélet alatt vagyunk, keresztények és nem keresztények, hívők és a nem hívő világ. Minden emberrel ugyanabban vagyunk. De mi ismerjük a csapást hozó Isten szerető és könyörületes szívét, és ez együttérzés szül, hogy szeretettel, figyelemmel, támogatással, imádsággal álljunk azok mellett, akik súlyosabban szenvednek akár, mint mi. Pedig nem érdemeltek semmivel sem többet, mint mi. Úgyhogy engedjük, hogy Isten felírja magát az életünk képernyőjére, könyörögjünk a bűnbánatnak a lelkéért, az igazi, töredelmes szív ajándékáért, ez nem adatik azonnal. Nagyon kemény a szívünk, nagyon-nagyon sok réteg van rajta, amit Istennek le kell hántani, hogy akár mint egy közösség, akár majd akkor, amikor újra összegyűlhetünk, igazi alázattal, igazi leborulással, igazi bűnbánattal álljunk Isten előtt, amiből ő lelki megelevenedést, lelki megújulást munkál mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, téríts meg minket, hogy megtérjünk hozzád. Gyógyíts meg minket, hogy meggyógyulhassunk. Törd össze kemény szívünket, hogy töredelmes szívünk lehessen. Ébresz fel bennünket, hogy felébredjünk. És igen, ad nekünk a könnyek ajándékát, hogy helyünkre kerüljünk. Köszönjük, hogy minden a te kezedből jön, és hogy éppen ezért a bajban, a nehézségben, a nyomorúságban kitartók és türelmesek lehetünk előtted, mert tudjuk, hogy szerető, irgalmas, könyörületes Úr vagy, aki késedelmes a haragra és bőséges, gazdag irgalomban. És kiáltunk hozzád, hogy irgalmazz nekünk, irgalmazz ennek a világnak. Tudván, hogy meg is teheted. Eléd hozzuk hát minden veszteségünk, és kérjük, Urunk, hogy legyél jelen a hiába valóság feletti szomorúságunkat, hadd tudjuk elengedni, és ne sirassuk azt, ami elment, pedig csak azért volt ott, hogy a helyeden legyen. A valós veszteségekben, anyagi, gazdasági, egészségi, személyi, kérjük, Urunk, a szabadításod, a gyógyításod, a vigasztalásod. És miközben bennünket a te népednek tagjaiként közben járóvá is tettél, Jézus papi tisztje által, így járunk most közben, mint gyülekezet ezért a világért. Könyörgünk ebben a pillanatban, ebben az órában is a betegekért, a kórházban lévőkért, a haldoklókért. Állj meg az ágyuk mellett, és találkozzál azokkal, akik mellett nem lehetnek ott a szeretteik. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Törzs be szívüket reménységgel, gyógyulással. Imádkozunk az orvosokért, az ápolókért, az egészségügyben dolgozókért. Köszönjük sokaknak azt a hősies, kitartó, elkötelezett munkát, amit végeznek, és kérünk, hogy természet feletti erővel ajándékozd őket, és gyógyítsad őket, mint abból a személyes gyászból, fájdalomból, szorongásból, amit át kell élniük. Könyörgünk a döntéshozókért, Budapesten, a fővárosban, ugyanúgy, mint a kormányért, alázatért, bölcsességért, belátásért, megértésért, megbékélésért, világos és igaz, tiszta kommunikációért. És könyörgünk azon, Urunk, azért, Urunk, hogy megláthassuk, hogy ez a te fenyítésed nem hull üres talajba, hanem több józanságot, több önuralmat, több alázatot munkál az egész emberiségben. A te egyházadba meg kérjük szent lelkednek erejét, amely megújít, megtisztít, felragyogtat, hogy az evangélium terjedjen hatalmas erővel a sáskák pusztítása nyomában. Köszönjük, jó atyánk, hogy mindezt bizalommal tárhatjuk te eléd. Az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.